köszöntök mindenkit, ez a megújult popfilter a VMN-en. Én Csepei Adrián vagyok, és Nára Jerika ül mellettem. Hát, te vagy az első olyan vendégem, aki a hang maga. Tehát, hogy valószínűleg neked a hangodat többen felismerik az első pillanatban, mint ahányan mondjuk az utcán felismernek téged, ugye?
Az abszolút így van, de én ezt mindig azt tudtam, hogy tudod, azzal nem lehet konkurálni, hogy az ember, hogy benne van a televízióban valamilyen formában. Zömében ugye inkább a hangommal vagyok benne, és kevesebbet az arcommal is. És azt tudtam mondani, hogy tudod, az, hogy az ember eljátszik, nem tudom, x előadást esténként, hiába az Operett Színházban voltam 9 évig ott, azért tényleg ez egy viszonylag nagy színház, és mondjuk esténként 1000 ember látott, de ha felszorzom azt az 1000-et, nem tudom hány száz előadással, több ezerrel egyébként, még az sem teszi ki azt, hogy én, amikor mondjuk egy alkalommal bemondják a nevedet, vagy bemondták nekem a 90-es években, hogy magyar hangja Nára Jerika. Tehát ezzel nem tudsz a színházi szerepeddel konkurálni, meg szerintem nem is kell, ez rendben van így. Az picit mostanában szokott zavarni, de nem, ez sem nem bánt, csak egy picit úgy zavar, amikor el kell magyarázni, még kollégának is volt olyan, aki azt mondta, hogy jó, de hát neked könnyű, mert a szinkronból élsz. És mondtam, hogy én nem szinkronizálok nagyon. Tehát, hogy igen, de akkor miből élsz? És akkor főként sorolja. Hát, hogy egyébként nagyon sok mindenből. Tehát, hogy tudod,
hát most is játszol jó sok hát helyen. Persze, tehát játszol a játékszínben.
Így van, a menopózsa ráadásul az egy ilyen giga, meg a szuper, ilyen kultikus előadás lett egy bizonyos életkor fölött, tehát tényleg 40 fölött mindenről szeretné megnézni, hál' Istennek. De még a pasik is. Rózsavöldi szalomban, a Műpába sorozaton van, egyébként azért szoktam néha forgatni, mondok reklámot, a zenekarommal viszonylag sokat koncertezünk, és nem, hál' Istennek, nem méltatlan helyszíneken, hanem tényleg nagyon neves fesztiválokon és rendezvényeken, nem tudom. És akkor ezt úgy el kell magyarázni, de ezzel nincs baj, mert amikor Marika nének kell ezt elmondani, akkor az ő neki honnan kéne tudnia. De amikor tényleg van olyan, hogy kollégának ezt úgy elmondott, akkor ez egy picit úgy már bánt, mert azt gondolom, hogy tényleg annyira sokfélét csináltam az életem során, és hogy szóval nem mindegy. De hogy a lényeg, hogy valóban az van, hogy ez még mindig ott van az emberekben, és ráadásul, amikor én kezdtem a szinkront a 90-es években, akkor még tényleg bemondták a neveket. Ma már nem mondják be. Vagy
hát
ha bemondják, van, levágják.
Már a vége főcímet.
Mikor a stáb föl is mondja, levágják.
Így igen. Van. Hát én a te hangodon nőttem fel, és azon gondolkodtam, hogy ma már tudom persze, hogy mi mindent csinálsz, de valahogy része voltál az életemnek mindig is. Ami igazából úgy egy tök intim viszony a hallgatóval, a nézővel, hogy valójában nagyon sok esetben teljesen megdöbbentő, amikor meglátom, hogy a szinkron színész hogy néz ki a karakterhez képest. Volt ebből vicces eseted esetleg, hogy valaki így megdöbbent azon, hogy jó, de hát te nem lehetsz ennek vagy annak a hangja?
Igen, mert főleg a gyerekek szoktak ezzel ami egyrésztről egyébként nagyon, hogy mondjam, tehát csodálatosan megtisztelő, amikor nem hiszik el, hogy te vagy, mert nekik annyira összenő a karakterrel a te hangod, hogy még akkor sem érti, amikor azt mondod, hogy de hát tudod, egy rajzolt figurának nem lehet hangja, tehát hogy annak egy színész kölcsönzi a hangját. Ők ezt nem értik, ők azt értik, hogy az aranyhajból a gonosz mostohának az a hangja. És ez egyébként csodálatos, mert ez azt jelenti, hogy ő teljesen bele tud simulni abba a történetbe, és ott úgy tudja nézni, mint hogyha ez egy valós szereplők ott jönnének, mennének. De mit tudom, azt talán egyre jobban megértik, amikor azt mondom, hogy láttátok a Herkulest, és akkor abban én voltam az egyik díva, vagy Múzsa, az öt Múzsából az egyik, és hogy ott ugye nagyon sokat énekeltem. És hogy hát abban én énekeltem azt a dalt, hogy szó, mi, szó, herki, bomba, jó. És akkor már egy picit dereng nekik valami, tehát lényegesen később esik le, és akkor ebből azért voltak vicces esetek. Most legutóbb például pont a játékszínben az egyik kollégám hosszasan hónapokig szervezett egy találkozót velem, és akkor jön be a két lánya, és hogy én meg tudja mutatni, hogy a... Persze nem tudták a lányok, hogy mire jönnek, mutogattam nekik a kis festékeket, az asztalon, sminket, nem tudom, ez nagyon tetszett nekik, és akkor egyszer csak bedobtam az aranya, érezd le a hajadat, és akkor
ez nálunk is szállóig a családban.
Tehát ez döbbenetes, tehát tényleg hatása van, de nem azért, mert ő egyszer csak nem azon döbbent meg, hanem az, hogy én miért hozom ezt, miért mondok, mit utánzom én a gonosz mostoha hangját, és főleg miért? Tehát, és nézett rám ilyen nagyon furcsa, hogy próbálták a szülők elmagyarázni, teljes értetlenség, és nem tudom én, majd egyszer csak az egyik kislány megszólalt, hogy most ez volt a meglepetés, és akkor hát persze, hogy mi összeomlottunk, és rögtünk nagyon. De ez egyébként valahol meg tök klassz. A másik, hogy a gyerekeimnek az osztálytársai ezen nőttek föl, aki Kamila 19, és a Kamilából nem igazán, erre egyébként nagyon büszke voltam erre az aranyhajra, és mikor elvittem, akkor azt hittem, hogy halálba fog dicsérni, és kérdeztem, hogy na de hogy mondjam-e valamit? Mit? De hogy még egy, hát szörnyetlen nem te vagy. És egy jó életem egyik fő alakításon az ott a gyerek, hogy hát az egyáltalán nem te vagy. Mindegy, de most arra már azért beérett a történet.
Ez egy bók?
Egyébként igen, ez pont olyan, mint mikor a Szépség és a Szörnyeteget játszottam, és mondta, hazamentem, és mondtam a gyereknek, hogy és benne vagyok a Szépség és a Szörnyeteg előadásban. Te leszel a Szépség. Hozzáteszem, 4 éves volt. Hogyha ez egy 10 éve később történik, akkor a mondat úgy hangzik, hogy és melyik kannát alakítod, vagy nem tudom, tudod, tehát akkor már lényegesen cinikusabban állt volna a dologhoz, de akkor még szerelmes volt az anyába, és csodálatosnak látta, és akkor tudod, azt mondta, és mondom, hogy de cuki vagy, hát én már nem lehetek a Szépség az iránt, akkor már kim voltam, meg karakterben sem én vagyok. Ellenben a te a mama, igen, a másik csodálatos szerep. És tehát, hogy tehát igen, vannak ezek a ilyen kis vicces történetek, de alapvetően egyébként jó, no, van egy nagyon cuki, de az nem velem történt meg, de az az én kedvencem.
Na mondd el.
A Csankó Zoli. Ő volt a Thomas a gőzmozdonynak a hangja. És egy apuka oda ment hozzá egy ilyen nyilvános helyen ebédelt, és oda ment, hogy ne haragudjon, művész, te annyira tudom ebédel, és olyan kellemetlen, de egyszerűen itt van velem a gyerek, akinek a Thomas a, tehát a mindene. És akkor én magát megláttam, hogy tehát tényleg ötször kért bocsánatot apuka, hogy ne, és mondta, hogy semmi gond. Hogy csak tényleg egy mondatot a gyereknek. És akkor a Zoli mondta, hogy nem tudom én, hogy szerbusz, nem tudom én, Petike, és a izé, és a Petike ránézett, és azt mondta, ez nem ő. És ott hagyta, hogy apuka szarrárommá égett, tudod, ott a izé, nem győzött, de a Zoli az beesett a húslevesébe, úgy rögött, és a kisfiú már ott sem volt, és ez nem ő, kész, ennyi. Tehát ilyen cuki, de egyébként szerintem ezek tök cuki történetek, ezeket nagyon szeretem.
Hogyan kerültél bele a szinkron világába?
Főiskolásként meg volt ilyen óra, de egyébként most is van állítólag az egyetemen, akkor még főiskola volt, és akkor kipróbálgattak bennünket, és akiről úgy gondolta Vas János tanár úr, hogy ügyesebb, tehát hogy a színjátszásnak ezt a részét is ügyesen csinálja, mert mondjuk van egy pici ritmusérzéke, jó füle van, nem tudom én, hogy azokat belerakták már akkor így filmekbe, és nekem mindjárt az első filmem egy nagyon szép Burke Lancaster film volt, és a Hegedűsdé Géza állt mellettem a stúdióba, most hadd ne mondjam, tehát szóval kezem lábam remegett. És én voltam egy indián lány, egy női főszerep volt, de a tanár úr azt azért tudta, hogy nem szabad úgy a mélybe dobni valakit mindjárt első alkalommal, hogy tényleg ott el is menjen a kedve az egésztől. Ez dramaturgiailag egy főszerep volt, de nagyon keveset beszélt a csaj. Tehát, hogy tökéletesen fölmérte, hogy mi az, amit rá lehet bízni valakire 2-3 próba után. És a második filmem az mindjárt az Amerikába jöttem című Eddie Murphy
az
film
Eddie
volt.
Murphy.
És akkor pedig a Dörner György mellett kellett, a másik ikonikus nagy, tehát ilyen zseni mellett kellett ott állnom. Tehát tényleg azt tudtam, hogy hol vagyok, és ugatnom kellett. Én voltam az a gyönyörű fekacsaj, akinek azt mondja a Murphy, hogy tessék, akkor ugassál. De ma már nem tudsz egy olyan állatfigurát elém rakni, amit ne elsőre. Legalább kipróbál, vagy azonnal elkezdek próbálkozni a karaktere. De akkor az annyira furi volt, tudod, hát, hogy miért kell nekem ugatni? Hát ezt senki nem mondta, hogyha egy színésznő leszek, akkor nekem ugatnom kell teljesen indiferes pillanatban is. És akkor megpróbáltam valamit, folyt rólam a víz, nem tudom, de a Dörner ultra cuki volt meg a rendben, minden. Szóval végül megoldottam a feladatot, és minap pont néztem láttam, hogy van a film, és belenéztem, hogy mégis rendesen ugattam. Mondtam, hogy jó, de nem tökéletes, de azért ahhoz képest, hogy mit a életem második szerepe volt, nem
és
volt
és azóta fejlesztetted az ugató tudásodat?
Igen, egyrészt, mert az ember sokkal bátrabb lesz, meg nyilván, ha van egy, ezt pont valakinek meséltem, hogy ugye nagyon sokat játszottam a színházban, nagyon sokat énekeltem zenekarral, zenés előadásban is, big band-el is, ugye a Budapest Jazz Orchestrában egy komoly munkakapcsolatunk. Tehát ezekben a dolgokban engem nem tudsz zavarba hozni. Tehát nincs az a szituáció, amiben az ember ne találná föl magát. Ellenben én nagyon keveset forgatok. Tényleg összetudnám számolni, hogy hány napot az életemben. Tehát minden egyes forgatási napra mindig úgy érkezem, hogy ott átérzem azt, amit valószínűleg érezhettem 10 évesen a színházban, vagy egy koncerten. És mindig meg is sajnálom magam, hogy tényleg, hogy micsoda nagy dolog az már, amikor az embernek van egy rutinja valamiben, mert akkor már nem úgy jössz zavarba. Tehát akkor az egy másik helyzet. Tehát igazság szerint a szinkronnal is nyilván így volt, és mára már bármit leugatok, és le mekegek, és
akkor
nem tudom én.
Mekeg, légy szíves.
Na ez ennyire látod nem egyszerű, hogyha úgy értem, látom az eredetit egy szinkronban, és ő úgy, azt én azonnal le tudom utánozni,
komolyan?
Mint egy majom. Igen, tehát abban a pillanatban pontosan ugyanúgy. Mert ez már ebben már iszonyatosan sok rutinom van. Nyilván nekem kell egy karaktert kitalálni, azért az sokkal hosszabb ideig tartana, hogy megtaláljam azt, hogy ilyen értelemben, mikor szoktuk mondani, hogy például a rajzfilmeknél ott ugye az hasonlít mindig leginkább az eredetire, amikor egy embert szinkronizálsz, akkor ott nyilván megpróbálod pont ugyanúgy csinálni, ahogy ő csinálta, de egy rajzfilmnél, amikor ő kitalál egy karaktert, akkor neked azt a karaktert kell nyilván a magyarban is megcsinálni. Tehát az is egyfajta szellemi termék, és azt mondom, hogy az az övé, én már csak hozzáteszem azt a saját anyanyelvemen, de szinte pontosan ugyanazt csinálom, amit ő. És akkor nekem nincs is annyira nagy nehéz dolgom, mint annak, akinek már eleve ki kell találnia, hogy milyen hangkaraktert fog oda tenni arra a figurára.
Ilyen szempontból nagyon izgalmasak azok a videók, amik egy-egy ilyen, nem tudom, most például a Jégvarázsnak a főcímdala jut eszembe, ahol nem tudom, 25 nyelven megnézheted, hogy mely. És a karakter, még a hang karakter is.
Ha becsukod a szemed, olyan, mintha egy lány énekelne. És nem tudod, nem veszed észre, hogy 24 különböző nyelven van, vagy bocsánat, 25 különböző nyelven 24 előadótól, mert a emlékeim szerint van egy valaki, aki a hollandot és a németet is fölénekli. De egyébként, ha becsukod a szemed, akkor gyakorlatilag nem, tehát talán a japán egy picit kiugrik,
igen,
de az a nyelv karakteréből adódik, és nem azért, mert a lány nem ugyanazon a hangszínen énekel, mint az összes többi. De döbbenetes, hogy tök mindegy, hogy a lengyel lány énekli, vagy a katalánul éneklő, és vagy a dél-amerikai spanyol, vagy a európai spanyol, teljesen, tehát tényleg olyan, hogy becsukod a szemed, és mint egy lány énekelni. Ez nyilván abból is fakad, hogy a Disney iszonyatosan nagy hangsúlyt fektet a castingra, és tényleg megkeresi azt a valakit, aki a leginkább alkalmas arra, hogy az eredeti film hangjához tudjon hasonlítani. Hangszínben, előadásmódban, karakterben, emóciók, tehát mindenre odafigyelnek. És ezek a castingok hetekig is eltarhatnak időnként. Tehát pont azért, mert lehet, hogy benne van az első háromban a megoldás, de ha nincs, akkor ők kérik az újabb és újabb ötleteket, és akkor a vége az, hogy azt meg, hogy igen, legyen ő.
Jól sejtem, hogy te a kivétel vagy, aki erősíti a szabályt, hogy te éneket is szinkronizálsz, és szöveget is szinkronizálsz?
Én azért is, inkább azt mondanám, hogy azért is tudtam nagyon sok rajzfilmbe bekerülni, mert arra is hangsúlyt fektetnek, hogy első körben olyanokat kérnek, akik mind a kettőt meg tudják oldani. Uh-huh. Tehát el tudják énekelni, és szoktak szinkronizálni, tehát van bennük egy nagyon komoly rutinja az illetőnek. Ezért én nyilván már eleve többször szóba jöttem bizonyos filmeknél, ahol kellett énekelni, mert olyat biztos találtok volna, aki csodálatosan elénekli, meg ott is, aki nagyon fantasztikusan megcsinálja a szinkron, de nagyon kevesen vagyunk azok, akik mondjuk mind a kettőt, és akkor első körben mindig ezeket hívják be, és második körös az, amikor nem találnak ott megfelelő embert, szétválasztják, és akkor aztán, hogy jó, oké, akkor kérjük azokat, akik el tudják énekelni. És akkor ahhoz még hozzá, és ezért van az, hogy van úgy, hogy az ének hang más, mint a prózai. De a Disney is arra törekszik, és a magyarok is, hogy elsősorban azért olyat keressenek, aki mind a kettőt meg tudja oldani.
Melyik a nehezebb? Melyik része a nehezebb?
Hát mindig az ének. Szerintem mindig az ének kivétel nélkül. Tehát, hogy a prózát hamarabb abszolválja az ember. Az éneknél sokkal több összetevős a történet. Egyrészt, mert ezek a dolog általában zömében nagyon-nagyon nehezek technikailag. Uh-huh. Tehát, hogy ezek nem ilyen tingli-tangli kis darocskák. Itt a Disney, vagy most mondhatjuk az összes többi céget, akik gyártanak ilyen animációs nagyjátékfilmet, amiben énekelni is kell. De tök mindegy, mert ha csak tévésorozatra gyártják, és nem tudom, ezek bitang nehéz nóták. És nem csak technikailag, hanem minden szempontból. Tehát ugye nem az, hogy el kell tudni szépen énekelni, hanem ugye itt színésznőként kell általában ezeket tudni elénekelni. Tehát bele kell tudni tenni azokat a nem csak zenei, hanem színészi megoldásokat is, amit az eredeti szereplő beletett. Tehát ott az egy lényegesen összetettebb feladat, tehát hogy ott nem csak, ott úgy szinkronizálsz, hogy tulajdonképpen énekelve szinkronizálsz, tehát hogy az egyel még nehezebb. És hát még egyszer mondom, hogy ezek nehéz dalok, tehát hogy
hát, csak a Herkules, ugye tényleg hát az ominózus nagy kórusos dalra gondolok.
Az biztos, hát abba meg az tényleg egy bravúr. Tehát hogy ott nagyon megszenvedtünk, hogy az olyan legyen, mint az eredeti, és imádtuk, hát az ott életem egyik legjobb ilyen zenés feladata. Tehát ott tényleg abba belehaltam volna, ha nem választ ki a Disney. Tehát ott még vuduzni is hajlandó lettem volna, hogy kit kell tönkretenni, hogy én legyek az egyik díva. Tehát hogy az egy csodálatos feladat volt, igen. Tehát hogy ott önmagában az még nagyon kevés volt, hogy valakinek hasonlít a hangszíne, ha nincs meg az a magasság, már pedig ott olyan magasságok voltak, hogy tényleg bugyira vetkőztünk, különösen a Tunyogi Bernadett, aki a szopránt énekelte a leadekben, az tényleg az bitang feladat volt, de csodálatos ugyanakkor.
Na most egy picit bejöttél a kelepcébe, mert itt a fél mondatban megemlítetted, hogy mit tennél meg azért, hogy megkapj. Van olyan nagyon nagy szinkron szerep, amit nagyon akartál, de végül nem te lettél a hang?
Nem, ezt mindig úgy fogtam föl, és mindig erre biztatok minden kollégát, aki szokott ezen picit sértődni, hogy hát ő volt, mit tudom én, a XY-nak a hangja 10-ből 7-szer és 3-szor, miért nem ő. Mindig ezt szoktam mondani, hogy én meg szerintem ezt fordítva kell mindig gondolni, azt kell mondani, hogy milyen jó, hogy 7-szer én voltam. Tehát, hogy ez nem a miénk, ez nem egy, tehát hogy nincs örökbérlet, tehát nem az, hogy akkor én voltam a nem tudom én, a Gillian Anderson az X-aktákban, mellesleg volt olyan, aki azt gondolta egy rövid ideig, hogy ne én legyek, leváltott, aztán volt egy palota forradalom is, visszakerültem a történetbe. Ez azok nem mi vagyunk, tehát még a saját szellemi termékedet is időnként van, aki fogja elveszni, és még azzal sem tudsz mit kezdeni, tehát nem a Paul McCartney sem mondhatja azt, hogy te elénekelheted a Let It Be, te meg nem énekelheted, de bárki elénekelhet, és bárki azt csinál vele kis túlzásra, amit akar, nyilván bizonyos jogi keretek között, de hogy abban a pillanatban, ahogy elengedted, az már nem a tiéd. Most hogy lenne akkor egy szinkron szerep az enyém? Tehát ilyen értelemben nem volt, tehát nem fájt úgy semmiért a szívem, mert azt kell mondjam, hogy egyébként tényleg nagyon sok mindent megkaptam, és egy csomó olyan dolgot is, amit én nem magamra osztottam volna. Tehát, hogy még
például, de mit nem osztottam volna magadra?
Például eszembe nem jutott volna Nára Érikára kiosztani a Grace Klinika fekacsaját, doktornőjét. Tehát ugyanakkor például nagyon sok jó visszajelzést kaptam, és mindig mondtam, tényleg olyan furi, mikor csináltam, azt gondoltam, hogy ez nem én vagyok. Inkább azt meg tudom neked mondani, hogy mi az, amit én, ha én szinkron rendező lennék, akkor én két esetben jutnék magam, tehát eszembe, hogy én Nára Érikára osszak valamit, amivel nem nagyon tudnam elélőni, az egyik, nem mondjuk három, az egyik a rajzszín, meg tényleg elég ügyesen oldom meg ezeket a nagyon karakteres hangokat. A másik az ilyen picit barna, picit mély, ez az X-aktás doktornő, a Scalia, nem tudom én, ilyen egyszerű, puha barna, nem tudom én, és akkor a másik még az, amikor az olasz asszony terel.
A mamma.
Igen, tehát azt istenien tudok énekelni, mikor prózát mondok akkor is, tehát hogy ezekben nem nagyon tudnak velem mellélőni, de nagyon sok olyan karaktert kaptam, ami szerintem jó, megcsináltam tisztességesen, meg nyilván technikailag mindig megcsináltam tisztességesen, de mondjuk nem én jutottam volna eszembe, hogy nekem kéne megcsinálni, de szerintem ez így van jól, tehát ez tök jó, hogy biztos volt, mások is kaptak olyat, ami nem feltétlen. Nálam lényegesen ikonikusabb hangok is, akikre egyébként zseniálisak, és abban nem annyira, mert... Na, mondok egy példát, hogy vannak olyanok, akiknek egyszerűen az első pillanatban eltalálták a hangját. Tehát, hogy mit tudom, Kalambót egyszerűen nem tudom elképzelni Szabó Gyula nélkül. Tehát, hogy az csodálatos. Peter Falk az úgy jó, ahogy van a Szabó Gyula hangjával. Például szerintem a De Nirót a mai napig keresik. És ugyan a Revickit megtalálták rá öregségére, és csodálatosan meg is csinálja, de volt egy korszak, amikor még nem ért össze a két hang. Tehát, hogy ő neki például nem volt rögtön meg a hangja. Ahogy az Arnold Schwarzeneggernek rögtön meg volt egy baromi jó hang. De vannak olyanok, akik meg keresik a rendezők is, hogy simán leváltják, mert egy már látszólag bevált hangot, mert abban a filmben azt érzik, hogy oda az annyira nem. És akkor inkább odaadják valaki másnak, és néha ez bejön, néha nem annyira jön be. Tehát, hogy szerintem szíve joga egy rendezőnek kísérletezgetni, még akkor is, hogyha nem egy sorozaton belül, az egy más kérdés. Amikor egy megszoksz valakit, és utána jön egy másik hát hang, az egy baromság, az egy hülyeség. A jónál nem kell jobb, tehát, tehát ott ne tessék művészkedni. De egyébként, hogy ők abban a karakterben kiről gondolja azt, hogy a legjobban tudja megoldani azt a adott színészt, arra szerintem szíve joga a szinkronrendezőnek, hogy azt megtegye. És ezért mi egyáltalán nem haragudhatunk. Tényleg nem. Én nem is szoktam, tehát nem követem, hogy nem tudom, én ott én voltam, én ott nem én voltam, és nem tudom, hanem inkább annak örülök, hogy például most van a Jillian-nek egy újabb sorozata, a Sex Education, és ott például megint én csinálom, vagy hogy a hajszában én
és
csináltam.
És jó érzés, hogy visszaérkezni hozzá színészileg?
Nagyon. Én őt nagyon szeretem. Tehát, hogy ő kifejezetten egy jó színésznőnek tartom, és nagyon-nagyon örültem a hajszának is. Szerintem az egy tök szép szinkron lett egyébként. Sokat dolgoztunk a rendezővel, de megtaláltuk a hang karakterét annak a figurának, amit ő ott kitalált abban a sorozatban, és most a Sex Education-ben is nagyon dolgozunk rajta. Tehát, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy bemegyek, és át, én ezt már ismerem, akkor szavasz, és akkor elkezd megnyomjuk a gombot, és a órás 50-es átlaggal, 50 egységnyi átlaggal megyünk, ugye tekercseknek hívjuk a pici kis egységeket, amire bontva van a film. Hanem nagyon lassan, szépen 20-as átlaggal megyünk. Élvezem is, nagyon élvezem, mert ez most már mint a fehér hólója ritka szakmában, hogy lehet dolgozni. Tehát, hogy nem az van, hogy rajta óra indul, és akkor mindegy, csak minél többet dolgozunk, hanem hogy vissza, most azt a 90-es évek, meg 80-as évek jöttek vissza, amikor még a szinkronba az ember bement, és akkor elmondták, hogy miről szól a film, ki az a karakter.
Volt információ
igen,
előre?
Igen,
erről most ugye nyáron nagyon sokat beszéltek szerte a médiában, hogy fellázadtak a színészek, ami egyébként elég szomorú, hogy ideig el kell jutni.
De már tudod, hányszor lázadtunk?
Igen, és ugye, aki esetleg nem tudja, arról volt szó, hogy Nagy Ervin volt a szószólója ennek a mozgalomnak, amely felhívta arra a figyelmet, hogy tulajdonképpen 30 éve változatlan nagyjából az az ár, amiért is szinkronizáltok, miközben a feltételek pedig folyamatosan romlottak.
Ez így van.
Nagyon tanulságos volt, vagy legalábbis azt gondolom, hogy vitaindítónak egy nagyon tanulságos az a levél, amit az egyik filmforgalmazó írt vissza az ATV-nek erre a kérdésére, hogy hát ha nagyon szélsőségesen akarom ezt most így összefoglalni, hogy hát lehet lázadozni, de hogyha nálatok, tehát ha ti többet kaptok, akkor végső soron a jegyárak fognak emelkedni a mozikban.
Bocs, innen üzenem, hogy jaj, de cuki, komolyan, tényleg az a 200 ezer forintról beszélgetünk, miközben eladnak, nem tudom, hány 100 ezer jegyet. Egy forinttal én szerintem mindenki kifizeti.
Hát,
mert körülbelül erről beszélgetünk.
Igen, ugye ez egy jó kérdés, hogy de meddig lehet akkor húzni ezt? Hogy meddig
na,
lehet?
Csak akkor tegyük tisztába dolgokat. Én már akár mit mondhatok, mert én tényleg nem ebből élek. Tehát évfőlem ki is tilthatnak a szinkron stúdiókból, és akkor vagy itt elmörzsölök egy köcsöpet, és megyek tovább, mert még egyszer mondom, nem ebből élek hástának, és akkor oké. Én ezt tényleg csak szerelemből, és nagyon szívesen még egyszer mondom, de na, tehát azt mondok, amit akarok, és akkor most fogok is. 1990-ben volt egy tekercs, mondjuk 5 kiállás. Én azért kaptam akkor közel ugyanannyi pénzt, mint ma 5-ször annyi munkáért.
Jézusom!
Tehát ma már egy tekercs egy oldal, vagy másfél, van ahol már 2. Tehát magyarul ugyanazért a pénzért én 3-4-5-ször annyit dolgozom.
Mint
1990-ben, és akkor még nem számoltam hozzá azt, hogy mennyi az a pénz, amit ha kaptam akkor, az annyit ért, és ma mit ér. Hogy mennyire vettem akkor benzint, autót, lakást, telefont, és tatata, és mennyire veszek ma. És akkor most elmondok egy példát. Fölhív egy szinkron stúdió. Gillian Andersonnak van egy film, a Moby Dick, amiben 14 darab tekercse van. Ki tudná lejönni, nagyon szeretnénk, ha te csinálnád. Persze, mikor? Ezt tudni kell, kb. Egy fél órás munka. Kimentem. Ezért nekem a színházi próbámra autóval kellett mennem, mert a szinkron stúdió egy budai hegy tetején található, ma már nem ott van, akkor még ott volt, és másképp nekem az másfél óra tömegközlekedéssel, autóval gyorsabban ki tudtam érni, ezért színházi próbámra autóval mentem. Igen ám, de az ötödik kerületben volt a Rózsavölgyi Szalon, most is ott van, 550 forint egy óra parkolás. Leparkoltam, 4 óra egy színházi próba, meg a előtte lévő, utána lévő oda-vissza menetel, tehát 2500 forintot parkoltam el. Onnan fölmentem 40 perc alatt a hegy tetejére, megcsináltam ezt a munkát fél óra alatt, leszámláztam 4500 forintot, tehát ennyit kapunk. Ez egy szerep. A 14 tekercs az már egy szerep egy filmben. Tehát az már nem főszerep, de az már egy szerep. 4500 forintot leszámláztam, 12 eurót, azt hiszem, jól számolok. Előttem valamint egy német színésznek azt mondják, hogy légy szíves, írjál 12 eurót. Igen. És 12 euróról írtam egy számlát, majd másfél óra volt vissza zuglóba a történet hazáig, mert ugye addigra már dugó volt, mert a 4 óra, 5 óra az már az a fajta, és akkor tehát a 4500-ből 2500-öt elparkoltam, persze lehet erre azt mondani, tessék művésznél venni egy bérletet, oké. Fölmentem, visszafelé, tehát a benzin, az autoamortizációja izét, és elment vele körülbelül olyan 3 órám. Tehát ha lebontom a 4500-öt, és még ha nem is számolom bele a parkolási díjat és a benzint, mert akkor tessék menni busszal, oké. Akkor is az én órabérem az adózás után 1000 forint. Na most, aki azt mondja, hogy én nem is érdemlek többet, ne, szerintem meg többet érdemlek. Mert ezek a filmek aztán mennek évekig, és műsort csinálnak belőle a szolgáltatók, komoly hasznot profitálnak ezekből a filmekből. Tehát ne vicceljünk már, hogy 1000 forint van rám óránként. És üzenném ennek a bizonyos forgalmazónak, aki azt mondja, hogy a mozi jegyárakat kell megemelni. Aha, értem. A szinkronnak az elkészítése egy filmnek nagyon sokat mondok, de most tényleg nem tudok pontosat, mert én nem tudom, hogy mennyit fizetnek a izdel, de körülbelül vegyünk, hát mondjuk nagyon nagy vonalú leszek 1 millió forintot, de az nagyon sok, nem annyi, lényegesen kevesebb szerintem, mire a színészeket és a különböző embereket kifizetik. De mondjuk legyen egy kerek szám 1 millió forint, értem. Uh-huh. És akkor, hogyha mi ehelyett kérnénk 2 millió forintot, mondjuk egy giga, meg a nem tudom én, Marveles filmért, jól mondom, Marvel van ilyen? Igen, Marveles filmért. Értem. A forgalmazónak ezért dupla jegyárat kellene kérnie? Biztos, hogy nem. Tehát, hogy maradjunk annyiban. Tehát ezen, én nem vagyok egy gazdasági szakember, biztos, hogy nem. Persze. Mert nem a mozi jegyárából fizetnek ki bennünket. De egyébként állok elébe. Legyen az, hogy a eladott mozi jegyek után arányosan kapnak a munkatársak. Szerintem nagyon rosszul járnának.
Hát, igen. Most ugye
nagyon rosszul járnának.
A legutóbbi neked a Jégvarázs.
Hát ami... azt nem akarom megmondani, hogy mennyiért csináltam. És még majd 2048-ban is azt fogják a gyerekek nézni. De egyébként elmondom, a tényleg az ikonikus aranyhajért, ami nem, tehát nem tudom elmondani, hogy hányszor ment és még fog, hál' Istennek, és csodálatos, és moziban, és DVD-n, és nem tudom, és nagy dolog benne, és, tehát, és 150 000 forintot kaptam. Tehát, hogy szerintem... mi, tehát ez az, amikor kiemlom a barátaimnak, azt mondja, hogy viccelek.
Hát figyelj, itt
tényleg?
Az egy fontos kérdés egyébként, hogy mindenféle ilyen legendák keringenek, hogy ti milyen állati sok pénzt kaptok, amikor ez újra megy a tévében.
Egy forintot nem kapunk. Hát egy forint, tehát jó napot kívánok, egy forintot nem kapunk. A jogdíjak olyan, kapunk év végén ilyen valamennyi, tényleg ilyen karácsonyi ajándékra se elég összegeket, ez, de egyébként azt is megköszönjük, mert ez is most van 2 éve, vagy 3 éve, addig az se volt. De ez nem azt jelenti, hogy minden csatorna után. Van néhány csatorna, De a százvalahány csatorna közül, akiknek kötelezettsége leadni, és azok után ez a Magyar Televízió, de például már a kereskedelmi csatornák ezekben nincsenek benne. Tehát zömében ráadásul azokon a helyeken mennek azok a filmek, amik után én egyébként így hátradőlhetnék, és azt mondom, életem végéig egy napot nem kell dolgoznom, mert ahány brazil, mexikói, és nem tudom, hogy milyen förmedényben én benne voltam, hát figyelj, milliókat kellene kapnom év végén. De ezek a csatornák például nincsenek benne tehát még egyszer mondom, nem az, hogy minden csatorna benne van ebben a bizonyos kalapban, és minden csatorna után mi kapjuk a pénzt. Nem. Nagyon nem.
Hát szerintem ez egy súlyos félreértés nagyon sokaknak, hogy ez így működik. Említetted a brazil szappanoperákat. Neked, mint szinkron színésznek könnyebb vagy nehezebb dolgod van, hogyha egy nyilvánvalóan nagyon jó, vagy nyilvánvalóan nagyon silány színészi alakítást kell szinkronizálnod.
A nagyon silány az nagyon szórakoztató. Nem tudsz mit csinálni. Egyszerűen, tehát vagy az van, hogy nem vállalsz el egy ilyet, mert egyébként én azt szoktam mondani, hogy nem kell pufogni. Ha elvállaltad, akkor viszont azt is ugyanolyan mosolyogból, de tényleg. De hát nem tudod komolyan venni.
Amikor
tehát a 20. ilyen után most vagy kardodba dőlsz, érted? És azt mondani, vagy már szórakoztatod magad, és kifejezetten komolyan, tehát komolyan veszed, és akkor még írod is a szöveget, mert ezek általában botrányosan szövegkönyveket kapunk, tehát tényleg fölmondhatatlan, tele stilisztikai hibával, természetesen, mit tudom én, 8 szárnyításra 26 van írva, vagy fordítva, tehát tényleg, mert azoknak a szerencsétlen szövegíróknak is 3 perccel előtt adják oda, hogy írjad, és egy ilyen nyers fordítást kapsz, és akkor én már ceruzával a kezembe érkeztem, emlékszem, és akkor mindig, már abból csináltam tulajdonképpen, hogy milyen ügyes vagyok. Tehát, hogy én már úgy fejbe írtam át. Tehát láttam, hogy rövid lesz, mert azért hallottam, hogy voltak. Én megtanultam brazilul is, mexikóiul is, venezuelaiul is megtanultam. Erről van egy nagyon cuki történetem. Szoktunk néha a gyerekeknek szinkron foglalkozást tartani, szigorúan, tehát nem pénzért, nem tudom, hanem egy ilyen Erzsébet táborban. És, tehát ez nem egy tanfolyam, vagy mint, hanem egy ilyen, hogy lássanak bele ebbe az egész világba, és nagyon élvezik, tényleg. Picit zenei részébe is megemtam. És akkor mondtam, hogy és akkor a szinkron ellen ugye néha kiszoktak kelni, hogy nem kell szinkron, azért nem beszélnek a magyarok idegen nyelvet, mert hogy szinkronizálva vannak a filmek. Hát elképzeltem, hogy holnaptól a török sorozatokat törökül mutatják, és akkor a fél ország hirtelen törökül fog beszélni, ami egy nettó
baromság. Én beszélek.
Na de nem ezért.
Nem. Egyébként nem.
Ez egy nettó baromság. Nyilván, ha tanulsz törökül, akkor egyébként az egy segítség, hogy nézel ilyen. Az egy más kérdés. És akkor mondtam, hogy hát ezzel az erővel ugye a fél országnak brazilul kéne beszélnie, és mondta, kérdeztem, hogy na milyen nyelven beszélnek Brazíliában? Tanárnő. Spanyolottak! És lökdöste a gyerekeket, hogy mondjátok már, hogy spanyol. És mondtam, hogy hát az nem annyira, hanem maradjunk a portugálnál. És akkor gondoltam, hogy Istenem! Amikor egy tanárnő felszólít a gyerekeket, hogy hogy spanyolul beszélnek Brazíliában, mindegy. Szóval, hogy nagyon szórakoztató ilyen rossz filmeket csinálni, mert egyszerűen muszáj, hogy szórakoztató legyen, különben tényleg meghalsz. És nyilván, amikor kapsz egy nagyon jó színésznőt, akkor pedig iszonyú alázatosan kell csinálni, hogy alámész, és tényleg azt figyeled, hogy ő hogy csinálja, és te nem bírálhatod föl az ő alakítását, tehát neked pont ugyanazt kell csinálnod, amit ő csinált. Tehát, hogy és az nagyon nagy élvezet, amikor jó színész csinálsz. Az csodálatos érzés. Egyébként, mert valahogy olyan büszkeséggel tölt el, pláne, ha jól is sikerül, hogy te hozzá tudtál valamit tenni, és hogy lehet, hogy lesznek olyan emberek, akik csak a te hangodon hallják majd ezt az alakítást, és akkor hogy ez neked ott felelősséged van, hogy az ott ne menjen félre a történet.
A Disney kapcsán nagyon sokat írtunk, mi is a VMN-en is írtunk erről, hogy hogyan változtak át a hősnők, a Disney hercegnők az utóbbi. Tehát te végig tudtad követni testközelből azt a, mondhatom, hogy fejlődést, amit mutattak. Tehát mondjuk, nem tudom, talán a Pocahontas volt az első olyan, aki okosabb volt, mint a pasia, aki önálló volt, ahol azt láttuk, hogy nem csak várja a herceget fehér lovon, hanem ő tevékeny alakítója a dolgoknak, és esetleg ellenvéleménye van. Azután ugye érdekes, hogy te mindig az aranyhajhoz térsz vissza. Én nagyon-nagyon szeretem az aranyhajat, mert ott is egy ilyen magára találás sztori az egész, és jól összetettebb karaktereket látok most már a Disney filmekben, ezt te is.
Az így van, abszolút így van. Szerintem mennek a korral, és ilyen szempontból is trendik, és egyébként meggyőződésem, hogy a sikerüknek a titka is ez. Tehát, hogyha a mai napig csodálatos animációs filmeket csinálnának ugyanazokról a történetekről, tehát a Csipke Rózsikáról, a Hófehérkéről is még sorolhatnám. Az a szemnek nyilván ugyanolyan káprázatos lenne, meg nyilván lenne benne 3-4 jó pofa sztori, meg nem tudom én is, hogy nevetgélnénk is, de az, hogy ennyire meg tudja érinteni a mai gyerekeket is, meg a mai felnőtteket, mert azért ne tévedjünk, ezek úgy vannak megcsinálva, hogy mi pont ugyanolyan élvezetesnek találjuk, mint a saját gyerekünk, tehát ez fantasztikusan ki van találva tényleg. Például a Shrek, hát hatszor is megnéz az ember, és még a hatodjára is talál egy olyan poént, amit először nem vett észre, vagy tehát sorolhatnám. Tényleg egyik jobb, mint a másik. Fantasztikus filmeket csinálnak, a DreamWorks is, meg a Disney is. De biztos, hogy ez nagyon komoly előtanulmány előz meg egy ilyen forgatókönyv megírását, hogy milyen irányba menjenek ezek a karakterek, és mi az, amire... De ez valószínűleg ugyanígy van egy normál filmnél is, ahol színészek játszanak, és nem animációs figurákat látunk a képernyőn. Úgyhogy szerintem ez nem véletlen. Tehát ugye ez egy egész egyszerűen, ez egy nagyon komoly tudatos lépése volt a Disneynek, és egyébként egy nagyon üdvözlendő történet. Mert legalábbis én ezzel maximálisan egyetértek, hogy...
Ugyanez lekövethető volt mondjuk a rajzfilm sorozatiparban, ahogy egyre több nő került be a rajzolók közé, az animátorok közé, a storyboardokat is elkezdték nők írni, ott egy picit átalakult, ugye mindig mondtuk, hogy a Google 90-es években csak ilyen gyilkolászos fiús mesék vannak, most már azért ott is bőven akadnak erős női karakterek. Nyilván a filmiparban ugyanígy lekövethető az, hogy egyre többen állnak a sarkukra a nők közül is, ugye nem tudom, a Reese Witherspoon produkciós irodájától kezdve nagyon sok ilyen dolgot tudunk mondani.
Egyébként szabad ne feled, bocsánat, de hát elképzelhetetlen volt akár a 90-es években is, hogy egy olyan film kijöjjön, mint a Hatalmas kis hazugságok, ha már a Reese Witherspoon, tehát hogy ennyire nőkre legyen kitalálva egy sorozat. Tehát, hogy mindig az volt, hogy voltak a pasik, akik a nők megnézték a filmeket, és akkor be kellett tenni három szép nőt, vagy kettőt, és egy idősödő, nem tudom, titkárnő még elfért, de igazából, hogy ez is... Efelé megy a világ, hogy nagyon sok a színházi, most picit magam hat fényezzem már a mi produkciónkat, a Meropaiza is valószínűleg, ami a játékszínben megy, nem tudott volna 10 évvel ezelőtt ekkorát szólni. Tehát, hogy 4 nő, hát mi nők szoktunk, hát ezt ti tudjátok a legjobban, mi nők megyünk színházba.
Így van.
Mi veszünk újságot.
Könyveket. Így van.
Tehát mi tartjuk el tulajdonképpen a kulturális életet, és csinálták nekünk ezt 1000 évig a pasik. És akkor egyszer csak volt egy ilyen fordulat, hogy oké, de ez tök klassz, de miért ne szólhatna rólunk a történet? Vagy rólunk is, úgy értem. És ez nagyon sokat változott. Valószínűleg egy ilyen beszélgetés sem fordulhatott volna elő a 20 évvel ezelőtt, mert nem erre volt igény, hanem arra, hogy jöjjön a akkori Adonis, és akkor majd ő elmondja a tutit, és akkor nők ülnek a képernyő előtt, és csodálatosan bámulják. Egyébként azt gondolom, hogy a színház az egy női műfaj.
Tényleg?
Igen, szerintem, abszolút. És véleményem szerint a nők csinálják a legjobban, vagy sokkal több nő csinálja jól, mint férfi, de ez már a főiskolán is látszik, hogy megyünk felvételizni 10 000-ből 9 000-en csajok, abból olyan 1000 nagyon ügyes, és olyan 50 meg különlegesen ügyes, ott is vannak kutyaütők, de hogy... És akkor vannak a pasik, akik lényegesen kevesebben mennek, lényegesen kevesebb az ügyes közöttük, viszont sokkal többet kell, hogy fölvegyenek, mert a szerepek úgy állnak össze, hogy nagyon sok a pasi, és kevés a nő. És ezért van az, hogy amikor viszont van egy nagyon ügyes, még tesztoszteronnal is bíró csávó a szakmában, akkor azt egy percen belül szétszedik. Mert nem elég, hogy szép és jól néz ki. Még meg is tud szólalni, és nem tudom. Tudom, látom, ez így van, lehet vitatkozni, de sajnos ez így van. És látom, hogy nagyon-nagyon sok jó képességű, csinos, szép, okos, tehetséges színésznő van. Lényegesen kevesebb szerepre. És ott meg kell küzdeni azért, hogy te legyél az, aki majd egyszer csak a piramis, ami ugye fogynak a szerepek, ahogy öregszünk, nem tudom, hogy te ott maradj abban a korosztályban a toppon, és ne morzsolódjál le, és ne tűnjön el alulad az egész történet. Ebben egy picit könnyebb a pasiknak, de nekik más miatt nehéz, tehát most nem akarom én ezt így. De tehát azt gondolom, hogy a színház egyébként egy női műfaj, és hogyha nincs női energia benne, akkor az nagyon nehéz jól csinálni, az mindig picit megmozgatja ott a mindenfélét, hogyha van ott egy nagyon tehetséges nő, aki hozzáteszi. És ezért nagyon szerencsés, hogy manapság már hát ha nem is mindenhol, mert azért még látok ellenállás, de azért már beengedik a csajokat a mindenhova. Tehát nem csak a színházban, hanem úgy egyre több szerepet kapnak a televízióban is, meg a munkahelyeken is, meg nem tudom én, hogy jöhetnek a nők módjával, de azért jöhetnek.
És mi van a háttérben? Tehát nyilván én nem szeretem mindig direktbe kifutatni feminista témákra a beszélgetést, de mondjuk tudom, hogy egy olyan ember ül mellettem, aki számára fontos ez a kérdés, és azt is tudom, hogy van véleményed arról, hogy most nem tudom, mikor kerül épp ez a felvétel adásba, de nem tudjuk, hogy hol tart abban a megjelenés pillanatában ugye az új magyar MeToo botrány, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te belülről hogyan éled meg. Szerinted van-e a MeToo-nak szerepe abban, mindabban, amit most itt elmondtál, és valóban változásnak indultak-e a háttérben a dolgok?
Szerintem nem. Én nem gondolnám, hogy ennek így egy az egybe közel lenne a dologhoz, hogy voltak ezek a botrányok. Ráadásul szerintem ezek nagyon nehéz róla beszélni, mert egyrészt az ember nyilván nem mondhat el bizonyos információkat belsősként bizonyos dolgokról. Tehát óvatosan kell fogalmazni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa helyzet. Egyrésztről vannak a szatírok, és azok nem összetévesztendők azokkal, akik egyszerűen csak, akik megfoghatatlanul azok. Tehát, hogy nem feltétlenül molesztálnak, nem, mert az olyan egyértelmű. Hát, ha valaki engem a falra fölken, akkor azt mondom, hogy menjél már a nem tudom én, és letépem magamról, és kész. Láttátok? Ez egy szatír. És akkor az egy egyértelmű helyzet. Uh-huh. Vannak azok, akik bepróbálkoznak, de nagyon elegánsan, és nem nyúlkálnak a melltartódba, és nem tudom, egyszerűen csak ajánlatot tesznek, de még az az ajánlat is olyan nagyon kétértelmű. Tehát, hogyha te véletlenül azt mondanád, hogy jössz te ahhoz, hogy ezt megkérdezd tőlem, akkor én nem lehetem, te félreértettél engem. Csak éppen a következményekkel nem számolsz, mert mondjuk nem te leszel ott a, nem tudom, ez nem bizonyítható, hát most hogy? Mondjam azt, hogy én tudom, hogy azért nem én lettem a Gizike, a nem tudom én melyik darabban, mert ugye jött hozzám a nem tudom én kicsoda, de én azt mondtam neki, hogy mégsem. Hát ez bizonyíthatatlan. Azt gondolom, hogy, ja, és ne feledjük el azt sem, hogy azért itt nem arról van szó, hogy vannak a csodálatos nők, akik itt pillogtatják és remegtetik a kis idős, és jönnek ezek a gonosz szemét férfiak, akik bennünket tönkre tesznek, és nem tudom, mert olyat is láttam, amikor pontosan tudom, hogy visszaélt a nő a szexuális bájával, vagy nevezzük bárminek, és nem is kellett nagyon, érted, mentő magától is fölkínálkozott, vagy ha nem jött össze, akkor bizony rossz hírét keltett olyan pasinak, akinek egyébként nem kellett volna. Tehát, hogy ez egy nagyon kétélű fegyver. Én azt gondolom, hogy ezt nem felülről kellene valahogy, tehát nem szabályozni kellett, tehát nem arról az, hogy akkor, ha hozunk ilyen törvényeket és ilyen szabályokat, akkor majd ezek nem fognak előfordulni. Szerintem oda kéne eljussunk, és nem tudom, hogy van-e erre remény, hogy valaha eljutunk, hogy az az adott közösség lökje ki magából azokat az embereket, akik ezzel visszaélnek. Mert, bocsánat, egyet tisztázunk, ez nem a szexről szól. Ez a hatalomról szól. Tehát, hogy azzal nekem semmi bajom nincs, és itt minden nő nevében szerintem ezt mondhatom, hogyha jön egy pasi, és azt mondja, hogy és akkor én erre azt mondhatom, hogy vagy ezt, hogy és ennek nincs következménye. Ez tökre, hát nehogy már kizárjuk annak a lehetőségét, hogy egy csávó oda jöjjön hozzám és udvaroljon. Hát jöjjenek, hát persze, hogy jöjjenek, ezzel semmi baj nincs. Én mondhassam azt, hogy igen, mondhassam azt, hogy nem, és ha azt mondom, hogy igen, akkor annak ne legyen következménye. De ezt hogy szabályozod, vagy hogy intézményileg, hogy érted, hogy hát ez nem is lehet ellenőrizni, hogy mi történik, másrészt pedig. És hát nyilvánvalóan, aki viszont tényleg tevőlegesen szatír, már bocsánat, és molesztál őket, vagy belenyúl egy bugyiukba, és vagy a melltartó pántját pattogtatja, és nem tudom én, hogy azért egy nő szólhasson már, és mondja ezt, de figyelj, de valakivel összetévesztesz. Tehát, hogy ez nem én vagyok, nem baj? Ne dörgölőzzél, és még valami. Azt se szeretem, amikor nők erre azt mondják, hogy hát, védje már meg magát, mondja már azt. Hát ez nem így működik. Amikor oda jön egy nagy tudású, egyébként komoly pozícióban lévő olyan ember, akiről tudod, hogy a te életeden tud minden értelemben változtatni, és most úgy értem ezt, hogy, hogy őre fölnézel. Hát annak nem az, az nem úgy 18 évesen, vagy 20 évesen, de még 40 évesen, és hát nem tudod azt mondani, hogy hát menj el már, hát nem tudod. És egyébként, bocsánat, ha megtudod, akkor tedd össze a két kezedet, hogy te ilyen csodálatos vagy, mert nem vagyunk egyformák.
Van, de ez, olyan, nem azt jelenti, ez nem azt jelenti, ha te meg tudod tenni, hogy mindenki, nincs jogod hát azt mondani másnak, hogy te milyen ember
így
vagy,
van.
Hogy nem tetted meg.
Hát bocsánat, akkor legyünk, szóval hogy mondjam, tehát akkor legyél arra büszke, hogy te igen, te így vagy összerakva, te képes vagy ezt meglépni és megtenni, és ez csodálatos, mert te így vagy összerakva. Mindig egy nagyon egyszerű példát szoktam mondani. Az biztos, hogy én nem tudnék egy olyan kapcsolatban élni, ahol engem megütnek. Tehát, az ne, tehát nem tudnám fölemelni a kezét, amikor én már a bőröndömet összecsomagoltam, és már az utcán vagyok. De azért, ha visszagondolok, az elmúlt pár évtizedre, amikor nekem nem volt sok, de voltak komoly kapcsolataim, azért én ragadtam bele olyan szituációba, amit ma már nem értek. Mert lelkileg lehetett bizonyos értelemben terrorizálni. Lehet, hogy valaki meg azt mondja, hogy elő nem fordulhat. Elő nem fordulhat, hogy vele az megtörténjen, ami velem megtörtént. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák. És egyébként pedig akkor bocsánat, akkor legyen bennünk annyi szolidaritás, és hogy akkor oké, én ebbe vagyok, fasz a gyerek, bocsánat, és akkor én ebben segítelek téged. Uh-huh. Akkor én odállok, és azt mondom, hogy látom, hogy te nem tudsz kijönni egy olyan kapcsolatból, vagy nem tudsz egy ilyen helyzetben a munkahelyeden lépni. És akkor visszakanyarodnék oda, hogy a környezetnek kéne olyannak lennie, hogy ezeket az embereket kidobja magából.
Most ugye azt láttuk, hogy a Marton-botrány, a Keró-botrány, ott tanulta az egész ország és az egész szakma, hogy hogy kell ezeket a dolgokat kezelni. Most ugye a legújabb ügy, most már elmondhatjuk, hiszen közlemény jelent meg róla, Kotár Péter volt az, akit elküldtek a Katona József Színházból. Nem tudom, hogy illúziója, de talán mintha gördülékenyebben, intézményesültebben kezdene működni ez a dolog. Te látsz színházi emberként arra esélyt, hogy egyszer tényleg nyíltan lehet ezekről a dolgokról beszélni, és ha megakadályozni nem is tudjuk ezeket, pláne egy ilyen nagyon komplex, nagyon-nagyon nehéz munkafolyamat, mint egy színházi próba folyamat közben. Nem lehet ezeket kiküszöbölni, de tudjuk okosan, értelmesen és nyíltan kezelni?
Őszintén? Uh-huh. Nem. Szerintem nem.
És miért nem?
Szerintem túl sokan vannak ebben érintve, és tudod, ez olyan nehéz, mert mindenki azt szeretné, hogy jó, de úgy szeretem, ő majd ne, jó? Tehát őt ne bántsuk. Jó, de akkor hogy? Tehát, hogy a neked kedvesek azok... Hát az egy szatír, az menjen, és nem tudom én mi. Igen, de tudod, a múltkor ő is azt csinálta. Jó, de az olyan csodálatos előadás lett, vagy az annyira fantasztikus film, vagy nem tudom én. Tehát mindaddig, de tényleg az vagy, akkor viszont... Szóval vagy mindenki, vagy senki. Mert bizonyos értelemben azt kell, hogy mondjam, és ezt nem most mondom, ez akkor is ez volt a véleményem, amikor a Marton ügy és a Keró ügy, akivel egyébként mind a kettővel dolgoztam, kipattant, hogy bizonyos értelemben ez egy méltatlan történet. Persze, oké, igen, jöjjenek a sztorik, és borítsunk mindent, és nem tudom. De akkor mi van a... Érted? Tehát tulajdonképpen volt az egész, mint hogyha elvitte volna a balhét a Marton.
És ebben ez a rémisztő, hogy igen, két és kezeden tudnád sorolni.
Igen, igen, hogy azért én még tudok ilyen, én tudok még ilyen emberekről, akik visszaéltek ezzel a, akár csak az én történet, tehát hogy én stok történeteket, amikor nem mondtam, tehát mondtam nemet, és akkor egyszer csak így ugrott egy szerződés, meg ugrott egy nem tudom én mi, amit persze nem tudok bebizonyítani, csak amikor egyszer csak ülsz egy másik kolléganővel, és akkor elkezd egy történetet mesélni, és így jönni, hogy te figyelj, mert mondjunk már egyszer neki egy nevet, hogy ugyanarra gondolok, és akkor kimondasz egy nevet, és azt mondja, ja, hát ő miatta jött el onnan a X, meg Y, meg a izé, meg a nem tudom én. Tehát, hogy ez nagyon nehéz. És még egyszer mondom, az a másik, amit szintén a civilek nem látnak, nem érthetnek. Mitől is? Hát én sem tudom, hogy mi folyik egy orvosi rendelőben. Mi egymás szájában vagyunk 0-24-ben egy próbafolyamat alatt. Egészen más a, hogy mondjam, tehát én strandra nem megyek ki kétrészes fürdőruhában. Hát nem gondolt, hogy mutogatom a hasamat meg, tehát elő nem fordulhat. Nem tudnál rávenni, hogy monokinizzek. Tehát biztos, hogy nem, legszívesebb egy csadorba mennék tényleg. Tehát ez így szégyellem is. Takarásban? Hát úgy dobálom magamról a textilt, hogy mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Föl sem merül bennem, hogy majd azt nézi valamelyik díszítő fiú, hogy mert csak aki az én testemre kíváncsi, az meg is érdemli, de hogy, érted? Hát az meg nézegesed, de hogy, de se 20 évesen, se most, 52 évesen nem jutott az eszembe, hogy jó, most kinézi a takarásból a bugyimat, vagy a nem tudom mit, mert ez, öltözünk, gyorsan dobáljuk, veszünk, új melltartó, új ruha, érted? Tehát néha tényleg ott állunk egy szál bugyiba, jön egy vadidegen fiú, aki éppen aznap a mikroportokért felel, és úgy turkál a bugyimba, hogy közben ő kér elnézést, és mondja, drága szívem, mert ne elnézést, haladjál inkább, hogy bejussak vissza a színpadra. Tehát, hogy ez egy másik millió. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy egyrésztől nagyon közel kerülünk egymáshoz, és nagyon közel is engedsz bizonyos embereket magadhoz. Mert ez teljesen természetes. Mindaddig, amíg mi munkafolyamatban vagyunk kvázi, és ez tök normális. Tényleg normális. Ez nem is kérdés. Egy másik idegállapotban vagy. De ez nem összetévesztendő azzal, hogyha mi a közértben összefutunk, hogy akkor te ugyanazt a dolgot megengedheted. És egyébként azt gondolom, hogy az esetek 98%-ában ez működik is. Tehát, hogy ezzel nincs is probléma. Tehát az teljesen normális, hogy a, mit tudom én, vagy már olyan viszonyban bizonyos kollégáiddal, akivel ha beszállsz egy liftbe, akkor fölken a falra vicc, de tényleg viccből, érted? És az a, most nem lát senki bennünket, gyere, és nem, hagyd már, milyen vagy, izé. Röhögünk egyet, és kiszállunk a liftből, és nyilván, ha ugyanezt csinálnál velem a, itt ebben a épületben a liftben, akkor aztán te megbolondultál. Tehát, hogy ezek nagyon penge élen mozgó történetek, de még egyszer mondom, hogy egyébként még, tehát, hogy ez nem az, tényleg nem a szexről szól. Arról szól, hogy vannak emberek, akik kihasználják azt, hogy ők lényegesen erősebb kutya pozícióban vannak egy színházban, mint egy kiszolgáltatott színész, legyen férfi, legyen nő, tök mindegy, és ő ezzel visszaél. Mert pontosan tudja, hogy ha te nemet mondasz, akkor lehet, hogy a karriered ott így véget ér. Mert nem indul el. tehát nem az a véget, nem indul el. Tehát mert nem kerülsz helyzetbe. Ez nagyon undorító történet. És ez még az. Egyszer mondom, ezt mindig minden társulatnak kellene tudni, hogy kik azok, akik. És ott helyben kellene, hogy ezek a dolgok így elintéződjenek. Erre nem tudom. Tényleg nagyon nehéz ügy.
Hát bízunk benne, hogy ez a bizonyos 2% akkor egy picit tisztábbá válik.
Igen, mert hogy még egyszer mondom, hogy itt azt sem szeretném, ha azt gondolnák rólunk civilek, mert ugye van ez a, már most csúnya szót fogok mondani, ugye mindenki azt gondolja, minden színésznő kurva, és minden színész lator. Nem. Az a rossz írem van, hogy jó írem, hogy nem. Arányaiban pont ugyanannyira foglalkoztat bennünket ez a történet, mint akik az orvosi rendelőben dolgoznak, egy tanári karban, vagy szövőnő a nem tudom milyen gyárban, és még sorolhatnám az összes foglalkozást. Pont ugyanazok a történetek mennek nálunk is, mint bárhol máshol nyilvánvalóan a világban. Tehát nem szeretném, hogyha én attól is kiborultam egyébként, amikor volt ez az első, hogy ahogy jöttek a civil hozzászólások ezekhez a dolgokhoz, annak jelentős része arról szól.
Hogy aki kurvának
megy. Hát ez... persze! Hát mire gondoltál, mikor színésznőnek mentél, hogy majd akkor, majd a... Hát erre nem gondoltam, drága szívem. Tehát, hogy ha hiszed, ha nem azért szerettem volna színpadra állni, hogy én prédaként ott állok, és azt mondhassa Béla, hogy na, akkor járt, mint a Prímásnak, hogy kis kút, kerekes kút, nekem meg azt mondja, hogy na, dobjad a textilt, aztán nevetkőzzél, mert majd megyünk hátra. Tehát nem ez a színészet. És nem is ez volt, soha nem ez volt. Még akkor is, ha ezt gondolják.
Nagyon szépen köszönöm Nára Erikának, hogy itt volt velem, és ilyen nyíltan és őszintén mesélt, meg beszélt nekünk ezekről a dolgokról. Olyan szuper lenne, hogyha hamarosan majd lehetne egy olyan beszélgetés, amikor már sokkal pozitívabban lehet ezekről a dolgokról tárgyalni. Addig viszont nagyon fontos, hogy valaki így kimondja a dolgokat, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.